Kulturális percek.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Zsámboki Zsolt. A következő fél órában az Inforádió e-heti kulturális anyagaiból válogatunk. Elsőként arról lesz szó, hogy három alkotót választottak a Nemzet művészének. Lantos István zongoraművész, orgonaművész, Sajdik Ferenc grafikus karikaturista és Selmeci György zeneszerző zongoraművész vehette át az idén a legrangosabb magyarországi művészeti elismerésnek számító nemzetművészet díjat. Rozgonyi Ádám Vashegyi Györggyel, a Magyar Művészeti Akadémia leköszönő elnökével beszélgetett a díjról és az idei elismertekről.
A Magyar Művészeti Akadémia elnökeként ez volt az utolsó alkalom, amikor nemzetművészet díjakat adhatott át. Ön is visszatekintett az elmúlt időszakra?
Természetesen, feltétlenül így van, tehát ez volt a hatodik alkalom, hogy hivatalban levő MMA elnökként átadhattam ezt a díjat, és egyébként ez a mai, az utolsó munkanapom elnökként a Magyar Művészeti Akadémia, hiszen holnap jár le a ciklusom. Nem véletlen ez az egybeesés, hiszen mind a nemzetművészet díjat, mind pedig az akadémiának a tisztviselői ciklusait november 5-éhez igazítjuk. Az ugye annak a napja, amikor 2011-ben az országgyűlés az új alaptörvényben alkotmányos köztesületi rangra emelte az addig civil szervezetként működő Magyar Művészeti Akadémiát, tehát ez volt a hatodik alkalom. A nemzetművészeti díjat egy másik évforduló, hogy nekem az utolsó hatodik alkalom 10 évvel ezelőtt alapította a Magyarországgyűlés az a Magyar Művészeti Akadémia kezdeményezésére ezt a díjat. Egyszerre 70-en lehetnek nemzetművészei a 65. életévüket betöltött kosudíjas művészek közül. Szerintem ez egy nagyon jó díj, mert nem csak azt jelenti, hogy a kiválók közül még a legkiválóbbakat kiválasztjuk, erre egyébként nagyon sok kísérlet történik, és ez nagyon fontos, hogy sok különböző kísérlet legyen arra, hogy egy-egy szakterület, esetleg szakma, művészeti szakterület kiválassza a legkiválóbbjait, tehát semmiképpen nem szabad ilyesmiben versengésnek lenni, hanem minél több virág virágozzék ezen a területen is, abban hiszek. Ez azonban, mivel a Magyar Művészeti Akadémia alkotmányos köztestületként nagyon-nagyon sok művészeti területet lefed, ezért mégis van egy olyan áttekintésünk, amelyből érdemes talán minden évben megnéznünk, ugye ez egy sajnos egy elhalálozások alapján kerülnek meghatározásra betöltendő kvóták. A Nemzetművészeti Bizottság dönt róluk, az új díjazottakról, és évről évre érdemes megnéznünk azt, hogy kik vannak a kosudíjasaink között 65 évesek, melyik művészeti területen, és azt hiszem ez egy fontos, ez egy újfajta szelekciós dolog, és mindenképpen óriási megtiszteltetés volt számomra, ezt minden legőszintébben mondom, ezeknek a kiváló embereknek évről évre átadhatni ezt a díjat. Hadd tegyem még azt hozzá, hogy a Nemzetművészeti Díjbizottságát a Magyar Művészeti Akadémia elnöke lenne az elnöke, amennyiben az elnök kosudíjas személy lenne. Én azonban nem vagyok kosudíjas személy, én semmilyen fajta díj felterjesztést akadémiai elnökként nem fogadtam el. Tehát, hogyha bárhol megtudtam, hogy bármilyen díjra javasolnak, vagy felterjesztenek, azt ebben az elmúlt 6 esztendőben mindenhol visszautasítottam, ez alól egy kivétel volt, francia kultúra lovagja lettem, de ott nem szó, a francia kulturális miniszter úr nem értesítette erről, csak megkaptam a díjat, és azt köszönettel természetesen elfogadtam. Tehát én távol tartottam magamat mindenfajta díjtól, hiszen hivatalban levő elnök esetében ez természetes, így viszont nem voltam kosudíjas, így nem lehettem a díjbizottságnak tagja sem. Tehát konzultációs jogkal az elmúlt 2 évben a Nemzetművészeti Díjbizottság elnöke behívott engem is elnökként, de szavazati jogom nem volt. Minden esetre láttam így a 6 évből 2-szer volt alkalma, vagy talán 3-szor volt alkalma betekinteni a bizottság munkájába, és nagyon jó munkát végeztek. Többet nem mondhatok a bizottság munkájáról, csak az, hogy nagyon elégedett vagyok, és köszönöm nekik ezúton is.
Amit itt magyar művészek megkapnak, mint nemzetművészet díj, az nem csak idehaza jelent egyfajta rangot számukra, hanem külföldön is. Mennyire ismerik el ezt az elismerést a nemzetközi művészeti életben, vagy ennek igazából itt van értelmezési kerete és értéke Magyarországon?
Ez érdekes kérdés, szerintem azért ezek a díjak elsősorban az itthoni szakmának szólnak. Tehát egy igazán nagy léptékű művésznek a nemzetközi ismertségét nem a díjai adják meg. Vagy esetleg a nemzetközi díjak, amelyek egy-egy alkotáshoz kötődnek, mondjuk zenészek esetében a nemzetközi hanglemezdíjak, versenygyőzelmek lehetnek ilyenek. De szerintem én úgy érzem, hogy büszkék lehetünk ezekre a díjakra, a Kossuth díjra, a Magyar Állami díjakra, a természetesen a Nemzetművészeti díjra, nagyon büszkék lehetünk, és nem kisebbíti ezeknek a díjaknak az értékét, ha kimondjuk mondjuk, hogy ezek elsősorban Magyarországnak szólnak, a nemzet művésze. Tehát nyilvánvalóan, aki nemzetközi, azok az alkotók, akik ezt a nemzetművészeti díjat elnyerik, általában nemzetközi léptékben is olyan kiemelkedőt alkotnak, ha csak nincsenek nagyon nyelvi korlátok közé szorítva, mint mondjuk az irodalom esetében, hiszen az irodalom azért egy óriási verseny hátrányban indul mondjuk a képzőművészettel vagy a zenével kapcsolatban, ahol nem léteznek a nyelvi korlát.
MMA elnöki tisztsége után az akadémiai tagság az ugye marad, tehát az nem változik rendes tagja az akadémiának, tehát akkor azért még későbbi munkája is részben ide köti az intézményhez.
Akadémikusként természetesen segítek az akadémiának, részt veszek az akadémia életében, és informálisan természetesen, amennyiben igény van rá, elnök úr, megválasztott elnök úr, Turi Attila elnök úr részéről, nagyon szívesen minden információt átadok, és a tapasztalataimmal, a tanácsaimat, ha kéri, természetesen megadom neki, és nagyon szurkolok azért, hogy az akadémiánk jó úton haladjon. Én úgy érzem, hogy ebben az elmúlt 6 esztendőben nem volt egyszerű, de jó úton haladtunk, és szerintem sokat fejlődött az akadémia. Mindenfajta értelemben, most azt nem kezdem el felsorolni, hogy mire gondolok, de úgy érzem, hogy egy eredményes 6 esztendő volt. Nagyon köszönöm minden akadémikusnak, elsősorban a családomnak, feleségemnek és 3 rendkívül türelmes fiamnak, hogy ezt a 6 évet kibírták mellettem. Másrészt természetesen az akadémikusoknak, a kollégáknak, a főtitkár úrnak és a zenei életnek is, ott ők is kibírták, hogy egy kicsit, hogy is mondjam, hevenyészettebb időbeosztással értem rá a zenei szakmámmal foglalkozni. Hétfőtől főállású zenész leszek ismét.
Vashegyi Györgyöt, a Magyar Művészeti Akadémia leköszönő elnökét hallották. November 6-án a Nemzeti Filharmonikusok ismét fejet hajtanak az elismert zongoraművész karmester Kocsis Zoltán előtt. Az egykori főzenei igazgató halálának évfordulóján Verdi requiemje szólal meg a művészetek palotájában. Rozgonyi Ádám összeállítása.
Az emlékkoncertet az együttes egy éve megválasztott főzenei igazgatója Vashegyi György vezényli, aki így emlékezett Kocsis Zoltánra.
Kocsis Zoltán 2016. november 6-án hunyt el, tehát 7 esztendővel ezelőtt, sajnos nagyon korán, és hát egy univerzális zenész géniuszra emlékezünk, aki a Nemzeti Filharmonikus Zenekarnak a utolsó nagy korszakának a legfontosabb személyisége volt, hogy hát a Nemzeti Filharmonikus Zenekar kapcsán Ferencsiknek, Kobayashinak a nevét szoktuk említeni, Kobayashi szerencsére még köztünk is van, és Kocsis Zoltán volt az, aki főzeneigazgatóként 2016-os haláláig rendkívül sokat tett azért, hogy ez a zenekar egészen fantasztikus színvonalra jusson.
Kocsis Zoltán 2016. november 6-i halála óta hagyomány, hogy a Nemzeti Filharmonikusok minden évben emlékkoncertet adnak az egykori főzeneigazgató emlékére, tette hozzá Vashegyi György.
És ebben az évben én, mint most már pontosan egy éve hivatalban levő új főzeneigazgató, tehát Kocsis Zoltán óta a Nemzeti Filharmonikusok első új főzeneigazgatója, nagyon megtisztelő számomra, hogy ebben az évben én következem, abban, hogy előadhatunk egy ilyen gyászmisét, ilyen minden szettek halottak napja környékén. Ez liturgikus műsorhelyén való Verdi requiemjével szeretnénk Kocsis Zoltán emlékezni.
A milánói Szent Márk templomban tartott 1874-es ősbemutató után Verdi requiemje fokozatosan a hangverseny repertoár kultikus jelentőségű darabjává vált, mára pedig Mozart requiemje mellett a műfaj legnépszerűbb alkotása.
40 évvel ezelőtt, 1983. novemberében mutatták be a Víg Színházban Woody Allen romantikus vígjátékát, a Jászd újra szemet, amely azóta is repertoáron van, és azóta is Kern András a darab főszereplője. A 4 évtizedes jubileummal összefüggésben Kocsonya Zoltán beszélgetett Kern Andrással.
Víg Színház, Pesti Színház esetében már szinte megszokhattuk a, hát úgymond, színház történeti rekordokat, főként a zenés produkciónál, de talán prózai előadásnál, hát gyaníthatóan ez a 4 évtized azért amolyan Guinness rekord lehet.
Hát amolyan lehet, magyar Guinness rekord például biztos, arról kaptam is valami oklevelet egyszer, de valaki azt mondta, hogy van valami előadás, ahol egy pasas 60 éve játsza ugyanazt a szerepet, úgyhogy igazi Guinness rekordot nem tudtunk elérni, most képzelje.
Hogyan jött annak idején a darab ötlete, hogyha így felidézzük a 4 évtizeddel ezelőtti történéseket? A rendező Valló Pétertől, vagy öntől, akit hát előszeretettel emlegettek már 1983 táján is úgy, hogy a magyar Woody Allen nyilván az emlékezetes szinkronok nyomán.
Ja nem, a Víg Színháztól, nem tudom, hogy a Valló találta-e ki végül is, vagy a dramaturgok közül valaki, vagy az igazgatóság, vagy ezt nem tudja az ember olyan pontosan, hogyan indul el egy ilyen dolog. Minden esetre elkezdődött, és még arra is emlékszem, hogy én elolvastam, és azt mondtam, hát ez nem is olyan nagyon érdekes. Aztán a feleségem is elolvasta, és azt mondta, te hülye vagy, ez isteni darab, ez fog menni 40 évig. És akkor rájöttem, hogy én nem is jól tudok színdarabot olvasni. Az egy külön szakma, az nehéz dolog.
De ha jól tudom, akkor más filmekből, talán elsősorban az Annie Hallból is kerültek be szövegrészek, plusz saját úgymond improvizált mondatok is a Víg Színházi előadásban, mert akkor ugye a Víg Színházba volt a bemutatója, most a Pesti Színházba játsszák.
Igen, sokat dolgoztunk rajta, üldögéltünk a Vallóval a Balaton mellett egy teraszon, és átirogattunk bizonyos részeket, mert hát azért ez egy amerikai darab, nem volt minden része pontosan ide való, vagy érthető, vagy magától értetődő, és akkor akartuk, hogy ez olyan pesti színházi siker legyen, nem pesti színházi, hanem budapesti színházi élmény legyen, tehát mindent úgy kicsit közelebb hoztunk ide, és valóban voltak olyan dolgok, amiket szeret más filmekből, voltak olyan helyzetek, amikről azt gondoltuk, hogy a színdarabban nem olyan nagyon jók, mint a később aztán általunk is nézett filmben, vagy ami nekünk úgy kellene, és akkor azokat egy kicsit átírtuk, de nem nagyon.
40 év alatt változott azóta ez a szöveg. Egyáltalán változott bármi, és ugye a többi szereplőn kívül fontos egyáltalán ez a fajta állandóság, mert úgy tudom, hogy még a Balonkabát is ugyanaz, mint azon a 40 évvel ezelőtti előadáson 1983. november 7-én.
Igen, azt én a Darvas Ivántól örököltem azt a gondolatot, nem a ballonkabátot, azt a gondolatot, hogy hát a ballonkabát tudja a szöveget. Sőt, ő még arra is hajlamosott, hogy egy elkopott és lecserélni való bajuszt kellett volna felragasztani a bizonyos szerepekben, és azt mondta, azt nem lehet, hát a bajusz tudja a szerepet. Ezért én nem nagyon szeretem én se, ha változnak a ruhák, vagy kellékek, vagy egy bizonyos elemek, mert azok annyira hozzánőnek az emberhez az előadás sorozat kapcsán, hogy azok tényleg, ha valami új kerül az ember kezébe, akkor megakad egy pillanatra. Az a motorizált dolog tulajdonképpen, hogy az ember ezt a darabot mondja, ezt játsza, ezt a szöveget tudja, ennek a mozdulatai az övé. Ebben van valami, ami belemegy egy olyan idegrendszeri pályába, amit nem tudom pontosan, hogy hívnak orvosilag, de néha nem is tudom, hogy mit beszélek, az az igazság. Mert úgy jön ki a számon ez a szöveg, amit 40 éve mindig mondok, és aztán egy-egy pillanatban rájövök, hogy tulajdonképpen nem is tudom, hogy éppen hol tartunk, csak úgy megy a darab.
Tárgyak, kellékek, ha ugyanazok is, hát nyilván a színész nagyon is változik 40 év alatt. Tehát beleszeret valakibe, éppen elhagyja valaki, mint a darabbeli Ellen Félixet, elveszít barátokat, szeretteket, és hát, hogy más nem mondjak, ön 35 éves volt, amikor először lépett színpadra ebben a szerepben, most meg 40 évvel vagyunk ezután. Hát nyilván Kern Andrással is meg annyi minden történt 4 évtized alatt, és ez talán nem hagyja érintetlenül a megformált szerepet sem ott a színpadon.
Érdekes módon eléggé érintetlenül hagyja. Magát a kort, azzal foglalkozom én is sokat, hogy milyen furcsa lehet nézni az embereknek. Egy 75 éves pasost, aki egy 28 éves szerepet játszik, aki épp most vált el a feleségétől, is kezd új nők után kutatni, úgy mondják majd, hogy csajozik, keresi a nőt, akivel együtt lehetne élni, vagy valami más csinálni vele éppen. Hát ez egy kicsit különös, és mindig arra gondolok, hogy egyszer csak majd abba kell hagyni ezt a sorozatot. Hát 130 évesen nem lehet majd játszani, vagy 28 éves szerepet.
Mick Jagger, a Rolling Stones együttes frontembere nyilatkozta egyszer, hogy talán úgy 30 éves koratáján, hogy nem szeretné, ha 60 évesen még mindig a Satisfaction-t énekelni, most 80 éves, és a Satisfaction-t énekli. Hát 40 év és több mint 500 előadás után nem lehet megunni egy szerepet? Kérdezem ezt akár másképpen is, hogy nem unja?
Nem, mert az a furcsaság a mi pályánkban, hogy sok megválaszolhatatlan kérdéssel van tele, hogy vajon miért nem. De ez speciál még meg is válaszolható. Azt hiszem, hogy vagy nekem legalábbis az a tapasztalatom, hogy ami rossz, azt az ember elkezdi unni a harmadik előadáson már, és ahhoz nem kell semennyi év. Ami meg jó, azt úgy látom, hogy nem unja az ember 40 év után sem. Ez tényleg a rossz és a jó közötti különbség érdekesebb, mint az, hogy mióta megy valami.
Kern Andrást a Víg Színház színművészét hallották. Vasárnap tartja a Formabontó Kortárs Zenei Fesztiválját a Concerto Budapest. A Hallgatás napja elnevezésű program éjszakaként 6 koncert, mintegy 28 zeneművét, köztük 7 ősbemutatót is hallhatnak a Budapest Music Centerben. A részletekről Imre Júlia kérdezte Bojta Zsuzsannát, a zenekar kommunikációs vezetőjét.
Tulajdonképpen mi fesztiválnak hívjuk, mert ez egy egész napos eseménysorozat. Ez a BMC-ben zajlik, tehát már helyszínében is azért különleges, mert egy olyan helyszínre vittük ezt az eseményt, ami maga is elkötelezett a kortárs zene megmutatása iránt. 6 koncertünk lesz egy nap alatt, 2 helyszínen, a koncertteremben és az Opus Jazz Clubban.
Egészen sűrű napra kell számítani, 6 koncert, mintegy 28 mű csendül fel, és 7 ősbemutató is lesz. Mi minden került bele ebbe a zenei repertoárba, mi mindent hallgathatunk, és kiknek az előadásában?
7 ősbemutató lesz valóban. Balogh Máténak, Szentpáli Roland, Perényi Miklós egy műve is lesz. Alessio Elia, aki egy Olaszországból származó, de Magyarországon élő zeneszerző, Kondor Ádám, Csapó Gyula és Zarándi Ákos műveit fogjuk hallani. Ezek lesznek az ősbemutatók, és lesz egy magyarországi bemutatónk is Dobrinka Tabakovának a koncertója Brácsára és Vonorsokra. Igazából 11 ma élő zeneszerzőnek a művét hallhatja a közönség. Ezen kívül természetesen, mint minden évben, a 21. és 20. század zeneszerzői mellett azért megjelenik Beethoven is például a záró koncerten, és hát lesznek olyan zeneszerzők, Richard Strauss, Hindemith, akik valamilyen módon összeköthetőek a kortárs magyar zenével is.
Ugye Ötvös Péter is az egyik vendégkarmesterként lép majd fel, és ő nyilatkozta azt, hogy azért is szereti ezt a hallgatásnapja elnevezésű kezdeményezést, mert itt megszűnnek a műfaji korlátozások, és szabadon lehet röpködni a különböző évszázadokban. Hogy tapasztalják, hogy a közönség mennyire nyitott erre?
Ötvös Péternek egyébként több műve is elhangzik majd a koncerteken. A tapasztalatunk az elég érdekes egyébként. Van ennek egy ilyen különleges hangulata, mert egészen más közönség érkezik, mint a hagyományosabb koncertjeinkre. Bár mi tartunk ugye kortárs koncerteket évközben is, lesz a Műpában is Ötvös Péternek a 80. születésnapjára egy koncert. Van egy közönség, egy törzs közönség, aki jön. Itt sok fiatal is megjelenik, lehet napi jegyet kapni, és akkor egész nap hallgathatják a műveket. Ennek van egy olyan különleges atmoszférája, ami, hogyha főleg, hogyha valaki egész nap ott van, aminek a végére egy összképet kapunk tulajdonképpen napjaink zeneszerzőinek a világáról, a gondolatairól, hogyan kapcsolódnak a régebbi zeneszerzőkhöz. Van egy ilyen, igazából semmihez sem hasonlít, atmoszférája az egész napnak.
Nyilván az élmény élőben az igazi, de azoknak sem kell szomorkodniuk, akik nem tudnak a koncerteken részt venni, hiszen most is lesz közvetítés.
Igen, ez így van. A The Violin Channel fogja közvetíteni az egész napot Amerikában, de ez nyilván a Facebookon bárki követheti, és ezt veszi át Magyarországon a Papagéno. Papagénónak az oldalán is élőben követhető az egész esemény, és hát a mi weboldalunkon is lehet követni. Ez tulajdonképpen azért óriási, mert így tényleg százezrekhez jut el valami, ami amúgy azért pár száz főre korlátozódna, így viszont tényleg százezrek, és egyébként szokták is nézni, mert valahogy az a tapasztalatom, hogy Nyugat-Európában és Amerikában azért a kortárs zenének szélesebb közönsége van, mint itthon. De hát mi ezen próbálunk ugye változtatni.
Bojta Zsuzsannát, a Koncertó Budapest kommunikációs vezetőjét hallották. Kedves hallgatók, az elmúlt csaknem fél órában az Inforádió e-heti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Zsámboki Zsoltot hallották.
A kulturális perceket hallották.